Pál apostol mondja, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halálból, első zsengeként a halottak közül. Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Drága testvérek, húsvét ünnepében keressük ki énekes könyvünkből a 356-os dicséretet. A 356-os dicséretünknek fennállva énekeljük a legelső versét. A 356-os dicséretünk első verse így kezdődik: felvirrat áldott szép napon. Testvéreim, és leülve folytassuk a megkezdett énekünk éneklését a feltámadás győzelméről, a 356-os dicséretünknek második és harmadik verseit énekeljük. 356-os énekünk második és harmadik verseit énekeljük. Így kezdődik a második verse. Az ősi kígyót, bűnt halált, kint poklott szenvedés saját legyőzte Jézus, mesterünk. Szeretünknek és együtt létünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért a győzelemért, amelyet Jézus Krisztusban, egyszülött fiadban arattál, bűn felett, a pokol minden hatalma felett, és húsvét vasárnapján még a halál felett is. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a győzelmet, amit Jézusban arattál, ezt a hívőknek adod, hogy a te győzelmed a hozzátérő bűnös embereké legyen. Azoké, akik bűneikből, elveszettségükből hozzád menekültek, hozzád kiáltanak, és te megajándékozod őket mindazzal, amit mi az édenkertben a bűnesekkor elveszítettünk. Magasztalunk Jézus Krisztusért, hogy ő lehet a mi megváltónk, életünk ura, hogy általa és győzelme által új életben járhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy általa lehet a mi bűneikre bocsánat, hogy kaphatunk bocsánatot arra sok-sok vétekre, amely miatt el kellene vesznünk a kárhozatban. Olyan jó, hogy küldted értünk Jézust, aki eljött engedelmesen, emberi testet öltött, ott hagyta az ő mennyei dicsőségét, egészen lehajolt hozzánk bűnös emberekért, megalázkodott, és az életét is letette nagypénteken. Urunk, köszönjük, hogy Te győztél, hogy nem a gonoszság, nem a sátán győzött, nem a halál győz, hanem Te győztél. Urunk, add, hogy a húsvéti üzenet örömében tudjon egész életünk telni, ne csak a mai nap, hanem életünk minden napja. Nyisd fel a mi szemeinket, és nyisd meg szívünket annak az örömhírnek meglátására, befogadására, amelyet ez az ünnep hozott számunkra. És kérünk, Urunk, hogy könyörülj azokon, akik nem lehetnek közöttünk, kórházban vannak, vagy betegek, erőtlenek, vagy valamilyen fájdalomban, gondban küzdenek, szenvednek, légy ő hozzájuk irgalmas. Látogasd meg őket szereteteddel az ő nyomorúságukban, emeld fel őket a mélységből, adj nekik gyógyulást, erőt, vígaszt, és add, hogy a húsvéti üzenetnek áldott reménységével az ő szívük is megteljen. Bennünket pedig szólíts meg igéden keresztül, adj halló fület, befogadó szívet, hogy tudjunk figyelni, odahallgatni a Te szavadra, hogy megértsük, szíven találjon az, és a Te igéd által életünk formálódjon, változzon, új életre támadjon. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, a húsvéti evangéliumot olvasom mai vasárnapon előttetek a Lukács evangélista beszámolójából, az Emmausi tanítványoknak a történetét. Ez a Lukács evangéliumának a 24. fejezetében van megírva, és a 13-as verstől olvasom a 25-ös versi terjedő igerészt. Tehát Lukács evangélium a 24. fejezet, és a 13-as verstől 35-ös versi terjedő igerészt olvasom. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. Ezek azokról az eseményekről beszélgettek egymással, amelyek történtek. És miközben beszélgettek és kérdezgették egymást, maga Jézus is odaszegődött hozzájuk, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mint a valami akadályozta volna, nem ismerték meg őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és azt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Azok így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik hajnalban ott voltak a sírnál, de nem találták ott a testét, és azt beszélték, hogy angyalok megjelenését is látták, akik azt hirdették, hogy él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszéltek, de őt nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen restati szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták? Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek hát, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Azok elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, a II. Világháborúban történt egy eset Van Imhoff holland hajóval 1942. január 19-én bomba találat érte egy repülőről. Ezen a hajón rengeteg polgári személyt igyekeztek kitelepíteni, és amikor a bomba becsapódott, a hajó elkezdett süllyedni. A holland legénység az első mentőcsónakkal, amit leeresztettek, elhagyta a hajót, magára hagyta az utasokat, a süllyedő hajót, és az utasok megpróbálták saját maguk a mentőcsónakok többi darabját leereszteni, ki belevetette magát a vízbe, úgy úszott, aki nem tudott úszni, az mindenképpen a mentőcsónakhoz volt kötve, ragaszkodott ahhoz, hogy beférjen. 42 fős egy ilyen mentőcsónak, nem volt elég minden utasnak, több százan voltak a fedélzeten, és az egyik szemtanú, aki megmenekült, ő elmondta később, hogy volt egy utas, aki már beszállt a csónakba, befért, aztán felkiáltott, hogy jaj, az aktatáskám, kiszállt a mentőcsónakból, felrohant a fedélzetre, még a süllyedő hajó, mert megkereste a kabinjában az aktatáskáját. Közben ugye eresztették le a csónakokat, nem is 42-en, hanem több mint 50-en voltak már mindegyikben. Aztán jött az aktatáskás férfi, hiába kiabált, hiába integetett, már késő volt. Ő neki már nem volt arra lehetősége, hogy a mentő csónakokkal megmeneküljen. Szemtanú azt mondja, hogy azt az embert nem látták többet. Valószínűleg a hajó süllyedésével oda vezett. Szomorú dolog az, amikor a legfontosabbat, az életét kellett volna mentenie, de ő neki valami más volt a fontos. Talán értékpapírok lehettek az aktatáskában, és fontosabb volt ez neki, mint hogy a saját életét mentse meg a pusztulástól. Van, amikor így vagyunk a földi életben is, hogy az örök életről maradunk le, mert ama bizonyos mentőcsónakot, mondom idézőjelben, amit Isten kínál Jézusban, hogy megmeneküljünk a kárhozattól, azt nem érjük el, mert valami más után futkározunk, szaladgálunk, mást hajszolunk a földi életben, nem pedig Isten kegyelmét ragadnánk meg hitáltal. Az elveszett emberiségnek az egyetlen lehetősége, hogy a kárhozatból megmeneküljön, az, hogy Jézus Krisztust szívébe zárja, és az Isten által felkínált ingyen kegyelmet megragadja. Nincs más lehetőség, nincs más mennyei mentőcsónak, amelyen át a mennybe be lehetne evezni. Felolvastam előttetek az Emmausi tanítványoknak a történetét. Olyan megható ez a történet a két tanítványról, akik húsvét vasárnapján igyekeznek Emmausba, Jeruzsálemből. Ez egy olyan 11 kilométerre levő kis falucska, tehát egy körülbelül kényelmesen 3 órás gyalogutat lehet számolni, 3,5 órás gyalogutat, és el vannak keseredve, el vannak csüggedve, tele vannak reményt vesztettséggel, hogy mi lesz most velünk? Hát mi abban reménykedtünk, hogy Jézus majd megszabadítja, megváltja Izraelt. Feltámadott Krisztus lép oda melléjük, szegődik oda melléjük az uton, és úgy kérdezgeti őket, mintha nem tudná, hogy miről van szó. És kijöntik előtte a szívüket, hogy hát, te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudod, fogalmat sincs, hogy mekkora tragédia történt. Mi volt a mi reményünk, és most minden elveszett. És Jézus, hogy elmondja nekik, hogy ó, ti balgák, milyen restati szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát ezt kellett elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie a halálból való feltámadás által. És tart nekik, talán lehet, hogy a világ leghosszabb bibliaórája volt annak a két embernek, milyen drága lehetett, mert maga az Úr Jézus tartotta, és mindazokat a proféciákat, amik őróla szóltak az Ószövetségben, elmagyarázta a két emmausi tanítványnak. És amikor megérkeznek a faluba, és behívják őt, a kenyér megtöréséről ismerik fel, szaladnak vissza a hírrel Jeruzsálembe, hogy Jézus Krisztus él. Egy történet húsvét ünnepén, egy történet, amely rávilágít arra, hogy néha még a tanítványok is lemaradnának arról, a nagy lehetőségről, a kegyelem csodájáról, amit Isten hirdetett nekik, adott nekik, de néha a mi rest szívünk miatt és balgasságunk miatt nem értjük, nem ragadjuk meg, és ha ez így lenne, akkor elveszne a mi életünk is. Drága ez a történet, nézzük három dolgot, amit kiemelnék belőle mai ige hirdetésben, és ezt a három kiemelt kis kifejezést néhány gondolattal hadd adjam tovább nektek. Az első kifejezés, ami engemet megragadott, ez a kicsinke szó, hogy idegen. Idegen. Ugye a tanítványok mondják Jézusnak, hogy te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudod, hogy mi történt ott ezekben a napokban. És ez a kicsiny szó, hadd ragadjuk most ki, hogy idegen, olyan nagyon sokat tud nekünk mondani. Tudjátok, Isten közel jött hozzánk, hogy a te életed ne maradjon az ő számára idegen. Ő Jézusban közel jött hozzád, hogy az ő lénye, szeretete ne legyen és ne maradjon számodra idegen. És az embernek az igazi tragédiája az, hogy annyi minden számunkra nagyon közel van, de az Isten dolgai mégis idegenek maradnak. Hadd mondjak néhány példát. Ma az úgynevezett keresztény Európában, keresztény kultúránkban át és át szövi a kereszténység sok-sok dolga, ami egész létünket, mégis azt tapasztaljuk, hogy a ma embere számára az Istennek a dolgai vadidegenek. Egyik barátom, aki katona volt, mesélte, hogy az ő tisztje, akivel együtt kellett az irodában dolgoznia, nem tudta, hogy mitől számoljuk az időt. Hogy miért van most éppen 2011, hogy mi az a nulla ott, fogalma nem volt arról, hogy Jézus Krisztus születésétől számolja a keresztény világ az időt. Születése előtt, ugye időszámítás előtt, vagy Krisztus előtt, és amiben élünk, az ő születésétől számoljuk, datáljuk az időt. Egy magasrangú katonatiszt, aki főiskolát végzett, nem tudta ezt. Múltkor a kislányom mondja, hogy képzeld, apa, az egyik tanárnénink sem tudta, hogy mit ünnepünk húsvétkor. Az egész osztály csodálkozott, hogy hát a tanárnéni nem tudja. És még föl is háborodott, hogy nem, hát ő nem volt vallásos, ő fogalma nincs arról, hogy hát mit ünnepelnek húsvétkor. Idegen az embereknek az Istentől való dolog. Isten lénye, a Biblia tanítása, Istennek a szeretete, a váltság drága üzenete teljesen idegen. Nem különös ez. Amikor jegyes oktatásra jönnek az esküvő előtt az ifjú párok, mindig ugye el kell egy-két alkalommal jönni, beszélgetése, mindig oda teszek eléjük mindegyiknek egy-egy Bibliát, és végig vesszük, amit a Szentírás szerelemről, házasságról tanít, tanácsol, és amikor mondom, hogy na most ezt az ige helyet keressük ki, és mindig kiderül, hogy abból a keresésből, hát mennyire vannak otthon a Bibliában. Olyan döbbenetes, testvérek, hogy talán a mai fiatal embereket, ifjakat, vőlegényeket ki lehetne kérdezni, hogy bármelyik foci csapat válogatottjai a 11 embernek mi a neve. De még azt is tudnák, ami a világ túlsó felén levő foci csapat, hogy ki az edző, a kapus, a csatár, de nem, hogy a 12 tanítvány nevét nem tudják, a 4 evangélista nevét nem tudják, azt se tudja egy átlagos menyasszony és vőlegény, de gyanítom, hogy bárkit behívnánk, nem tudná, hogy a Bibliának melyik része az Ó és az Új Szövetség. Hogy az evangéliumokat az elején kell keresni, vagy a végén. Mert idegen nekik az Istennek dolga. Hadd kérdezelek meg titeket is, hogy egy húsvétkor mennyire mennyire lepleződünk le. Mi az, ami számodra nem idegen? Nem idegen talán a sport, a foci, tudod a legfrissebb eredményeket. Nem idegen a politikusoknak a neve, hogy ki mit mondott, mi történik a nagyvilágban. De testvér, Istennek az üzenete, szeretete, Jézus személye, az evangélium, a húsvét ünnepének drága üzenete, ha ez idegen, akkor nagyon nagy bajban vagy. Akkor nagyon nagy bajban vagy. Jézus közel jött, hogy ő ne legyen számodra idegen, és a te életed közel kerüljön hozzá. Ő a te szabadítod, életed megváltója. Ő nem szabad, hogy idegen legyen neked. És mindaz, amit ő tanít, amit mondott, az legyen valóban benne a szívedben. Benne a szívedben. A másik kifejezés, ami megragadott engemet, azt mondják itt a tanítványok Jézusnak, hogy néhány közülünk való asszony megdöbbentett bennünket. Azt állították, hogy ő él. Hogy feltámadt a halálból. Ez a kicsin szó, hogy megdöbbentett bennünket. Az evangélium, a húsvéti üzenet, testvérek, ez egy döbbenetes hír. Ez egy döbbenetes hír. Bele kellene döbbenni a szívednek, a lelkednek. Van valaki, aki visszajött a halálból, és elmondta, hogy mi van a halál után. Van valaki, aki tökéletesen hiteles tanú. Aki soha nem követett el bűnt. Aki olyan szent, olyan igaz, akire lehet hallgatni, sőt, az ő szavára kellene egyedül hallgatni. És itt vannak a tanítványok, akik ott hallgatták évekig Jézust, aki elmondta nekik, hogy most az emberfia átadatik az emberek kezében, megölik, harmadnapon föltámad. Rengetegszer elmondta nekik. Megtörténik a húsvét, a nagypéntek, a húsvét vasárnap, és ott állnak döbbenten. Hát mi meg vagyunk döbbenten. Azt állítják, hogy Jézus él. Jézus él! Testvérek, Jézus él ma is. Ott ül az Atya jobbján, és meghallgatja a te imádságodat. Ismeri a szívedet. Várja, hogy te hozzá meneküljél. Várja, hogy az életed ő hozzá kapcsolódjon. Hogy ő hozzá tartozz, és örök életed legyen neked a benne való hitáltal. Mikor döbbensz meg végre ezen, hogy Jézus él. Egyszer egy muzulmán ember vitatkozott egy kereszténnel, és elkezdte becsmérelni, hogy na hát, ti keresztjének, ti még azt se tudjátok, hogy hova lett Jézus teste. Bezzeg, mi tudjuk, hogy Mohamed meghalt, hol temettük el. És mondta neki a keresztény, hát pont ez a csodálatos, hogy nálunk nincs itt a földön eltemetve a teste, mert feltámadt. Mert él, és tudjuk, hogy hol van, ott ül az Atya jobbján a mennybe. Erre már nem tudott semmit mondani a muzulmán. Halott vallás alapítók nem segítenek, de egy élő megváltó, ki maga az Isten fia, az igen. Ebbe kellene beledöbbenned. Testvér, mennyi mindenen megdöbbensz a világon. Megdöbbensz emberi gonoszságokon, cunamin, földrengésen és atomkatasztrófán. Megdöbbenünk háborúk hírétől, vulkánok kitörésétől, néhány tízezer ember halálától, amely itt és ott a világban megesik néha. De a legnagyobb hírem, megdöbbensz-e, hogy Isten annyira szeretett téged, az ő ellene lázadó elveszett bűnöst, hogy odaadta érted egyszülött fiát. A legdrágábbját küldte érted, és oda lett áldozva Jézus, érted a bűneidért, hogy te élhess örökké. Ebbe kellene beledöbbenni. Nem abba, hogy a svájci frank milyen magas. Bárcsak megdöbbenne a mi szívünk az Isten szeretetének nagyságán. Krisztus győzelmén, hogy ő még a halált is legyőzte, visszajött, és üdvözíti örökre azokat, akik általa akarnak üdvösséget nyerni, és bemenni a mennybe. A harmadik kifejezés, amely megragadott engem, és továbbadnám nektek. Ez a mondat, amit mondott Jézus a két értetlenkedő, megdöbbent, reménytelen emmausi tanítványnak. Ó, ti balgák, milyen restati szívetek, hogy megértsétek mindazt, amit a proféták megírtak. Balgák vagyunk, testvérek. Úgy, hogy a két emmausi tanítvány. Tele vagyunk balgatagsággal. Elhisszük sokszor, amit az újságok írnak, amit mond a tévé, valószínűleg annak a felesen igaz, de amit Isten igéje mond, balga szívvel nem is veszük komolyan, vagy oda sem figyelünk rá. A másik, amit mond Jézus, hogy milyen rest a ti szívetek. A fiatalabbak nem tudják, hogy mit jelent ez a szó, hogy rest. Néha jönnek oda hozzám is a gyermekek, hogy apa, ez mit jelent ez a szó. Nem használják. A rest szó azt jelenti, hogy lusta. Testvérek, az embernek a szíve lusta megérteni a dolgokat. Mégpedig az Istennek a dolgait. És ez egy szomorú tulajdonságunk. Lehet, hogy nagyon magas az intelligencia hányadosod. Lehet, hogy magasan képzett ember vagy. Több nyelven beszélsz. De közülünk a legokosabbnak is igaz az ige, amit rólunk ír a Biblia, hogy rest a te szíved az Isten dolgainak a megértésére. Ezért kellene imádkoznunk, hogy Uram, hadd értsem meg a te szavadat. Ne legyen lusta az én szívem a te szavad meghallására, megértésére. A zsidó embernek tanítják a Tórát. Az a két emmausi tanítvány, mindaz, amit Jézus nekik elmagyarázott, ők azt ismerték, nem olyan dolgokat magyarázott el Jézus, amit akkor hallottak először. A zsidó ember fejből tud rengeteg zsoltárt, a zsidó rabik fejből tudják héberül Mózes 5 könyvét, és kicsi kortól kezdve tanítják a gyermekeiknek. Jézus korában ez még elevenebben megvolt, ez ma is így van. És el kellett magyarázni azoknak, akik gyermekségüktől fogva idézték a Krisztusról való proféciákat, hogy nézd, ez ezt jelenti. Nézd, ez most teljesedett be. A 30 ezüst, Júdás árulása, a betlehemi születés, Herodes által a betlehemi gyermekgyilkosság, ez mind meg van jövendőlve. A halottak közül való feltámadása, a nagypénteki események egészen részletesen. Az Ószövetségben Krisztus földre jövet előtt több száz évvel a proféták által megíratott események. Testvérek, balgák vagyunk, és rest a mi szívünk. Bárcsak megértenénk mindig, amit Isten igéje mond. Bárcsak a mi szívünk ne lenne erre rest. Legyünk lusták a világ hamis szavának a meghallására. Arra legyél lusta. Isten szavát gyorsan halld meg. Gyorsan zárd a szívedbe. Drága dolog, hogy élő a te megváltód. A régi világban húsvét vasárnapján úgy köszöntek az emberek egymásnak, hogy Krisztus feltámadott. És az ott a válasz, hogy bizonnyal feltámadott. Ennyire drága és fontos volt ez a hír az embereknek. Él, ami megváltom. Nem maradt a halálban. Szeret téged, él és üdvözíteni akar. Kiálts hozzá, meghallja szódát. Egy történettel fejezem be ma is. Egyszer egy igehirdetés után odament a lelki pásztorhoz egy hallgatója az igének, és azt mondta, hogy tiszteltes úr, én egy szavát sem hiszem el annak, amit ön prédikált. Szeriden megkérdezte a lelkész, hogy hát akkor mondja el nekem, hogy mi az, amit ön hisz. A hitetlen ember annyit mondott, hogy azt hiszem, hogy a halállal vége van mindennek. A lelkész frappánsan megfelelt, először azt mondta neki, hogy egyetértek önnel. Döbbentem néz a hitetem, egyetért önnek. Egyetért ön velem, hogy a halállal mindennek vége van? Igen, és elkezdtem magyarázni a lelkész, hogy hogyan érti. A halállal önnek vége van, mindennek, avval nem tud többet vétkezni. Nem tudja tovább a szenvedélyeit űzni. Nem tud tovább káromkodni. A halállal vége van a hamis útjai továbbjárásának. Halállal vége van a reménységének, vége van a hitetlenségének. A halállal vége van az ön számára a megtérés lehetőségének. Lezárul az a lehetőség, hogy megtérjen, megbánja a bűneit, befogadja Jézust, és örök élete legyen. Így tehát egy hitetlen ember számára a halállal vége van mindennek. És azt mondja, hogy folytatja a lelkész, azt mondja, de egy hívő ember számára is egy részről a halállal vége van mindennek. És folytatta, hogy ha vége van a földi életnek, akkor egy hívő ember számára letelik a hit harca. Vége van a sok gyarlóság átélésének. Vége van a szenvedéseinek. Vége van a kísértések korának. Vége van az emberi test gyengeségének, naponkénti átélésének. És találkozhatom a megváltómmal, és együtt lehetek vele örökkön örökké. Másik ember csak annyit mondott, elgondolkozva, hogy na hát erre nem is gondoltam. Bizony, testvérek, a földi dolgoknak a halállal vége van. De kezdődik egy új. És nem mindegy, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Istennek az a drága akarata, hogy te ott töltsd ő nála, Krisztus győzelme és feltámadása által az örökké valóságot az üdvösségben, örökké tartó boldogságban. Ez csak Jézus által lehet, mert ő megváltott nagypénteken a bűneidből, mert a te ítéletedet szenvedte el és hordozta el, a te bűneid büntetését magára vette eljötted, és feltámadt húsvét vasárnapján, hogy a te testedet a halál soha örökké fogva ne tarthassa. Győzött. Hiszed-e ezt? Amen. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, a te győzelmedért. Azért az engedelmességért is, amellyel erre a földre jöttél, ott hagytad örök dicsőségedet, emberi testet öltöttél, Istenként korlátoztad magadat, hiszen egy ember testét vetted fel, hogy megvásd a bűnös embert, hogy legyőzd a bűnt az emberi testben, hogy magadra vedd emberként a mi bűneink ítéletét, de elhordozd azt Istenként, hatalommal, szenvedj Istenként érettünk, hogy ne nekünk kelljen majd az utolsó napon az ítéletünket elhordozni. Köszönjük a halálból való feltámadásodat is, azt a győzelmet, amit arattál a pokol és a halál felett. És köszönjük, hogy a te győzelmed által, hogy a földi vándorút véget is ér egy hívő ember számára. A testét a halál nem tarthatja örökre fogva. Mert lesz feltámadás és örök élet a benned bízók csodálatos reménységehez. Magasztalunk a húsvét öröméért, győzelméért. Magasztalunk bűntörlő kegyelmedért. Hogy te ma is élsz és üdvözíted azokat, akik kiáltanak hozzád bűnbánattal és hitáltal. Kérünk téged, elevenítsd meg mindannyiunk hitét, hogy ne legyünk balgák, és ne legyen rest, ami szívünk a te dolgaid számára, és attól, hogy ne legyen számunkra a tőled jövő tanítás idegen. Áld meg életünket, szeretteinkét, gyógyíts meg betegjeinket, te adj nagyon nagy vigasztalást, békességet a gyászoló szívű testvéreknek, szomorkodóknak, segíts meg az árvákat, özvegyeket. Hatalommal érintsd azokat, akik szomorkodnak. Vigasztalásod, kegyelmed, békességed adassék mindnyájunknak nagy szeretetedből. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, énekszóval készülődjünk az úrvacsora vételéhez. A 436-os ének első két versét énekeljük. 436-os énekünket keressük ki, annak az első kettő verszakát énekeljük. Örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Elénkbe adják ezt az evangélisták, de legbővebben Pál apostol az első korintusi levélben, annak a 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetné az Úr testét más eledeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, sokszor volt már erről szó, hogy a keleti ember számára a legteljesebb közösség az asztalközösség. A keleti ember, hogyha valakit igazán befogad, akkor hajlandó vele együtt enni. A keleti ember, ha valakivel nem ül le enni, nem vállalja az asztal közösséget, az azt jelenti, hogy nem vállalja fel annak az életét, annak a dolgait, nem vállal vele közösséget, elhatárolja magát ettől. Bibliai kifejezés ez, hogy közösséget vállalni, vagy a közösséget megtagadni. És amikor az úrvacsoráról van szó, akkor kell látnunk a Biblia eredeti kortörténetéből fakadó üzenetet is, hogy Isten mit akar ezzel üzenni. Miért adatik az úrvacsora, és mit fejez ki ez a szimbolikus, jelképes együtt étkezés? Az Isten ül oda az ember mellé, a bűnös ember mellé, és vállal velünk közösséget, von be bennünket a teljes szeretetébe, elfogadásába, és szeretné, hogy a mi életünk az ővé legyen. Hogy a mi életünk őhozzá tartozzon örökre. De van itt valami, amiről nem szabad megfeledkezni. A Szentírásban Isten nyilvánítja ki, hogy mi az, amivel ő nem vállal közösséget, és mi az, amivel ő közösséget vállal. Amikor az úri asztalhoz kijövünk, az úr asztalát, ugye érintjük, vesszük a jegyeket, soha nem szabad ezt elfelejteni, hogy mivel vállal Isten közösséget, és mivel nem vállal közösséget. Itt Pál apostol úgy fejezi ki, hogy vagy ítéletet eszik és iszik valaki önmaga számára, vagy pedig ugye kegyelem és élet lesz mindaz, amit magához vesz. Isten nem vállal közösséget azokkal a bűnökkel, amelyeket mi nem akarunk elhagyni. Nem vállal közösséget akkor az életünkkel, ha csak képmutatásból jövünk ki, de a bűneinkhez ragaszkodunk. Isten nem vállal közösséget a te életed hamis ösvényeivel. Isten nem vállal közösséget a te életednek esetleg babonaival, okkult dolgaival, spiritista dolgaival, de parázlaságaival, tisztátalanságaival sem. De ő közösséget vállal minden bűnbánó szívvel. Közösséget vállal minden megtört lélekkel. Közösséget vállal Isten minden hozzá menekülő bűneit elhagyni akaró bűnössel. Isten közösséget vállal minden imádsággal, amelyet őszintén elmondanak neki. És Isten közösséget vállal mindazokkal, akik az ő nevét segítségül hívják. Drága üzenet ez, hogy az úrvacsorában asztal közösségben lehetsz Istennel, befogadtatást nyerhetsz, áldást, életet és kegyelmet nyerhetsz, de Isten pontosan tudja, hogy mi van a te szívedben. Pontosan tudja, hogy mely bűnök kedves bűnök, és nem akarsz velük szakítani. Mik azok a dolgok, amelyek szívedben ott vannak, amikért nem kértél bocsánatot, nem rendezted vagy emberekkel, vagy nem rendezted magával Istennel. És ha így jövünk az Úr asztalához, ítéletet eszünk és iszunk önmagunknak. Isten igéje nagy-nagy szeretettel, nagy-nagy irgalommal hívogat bennünket, mindnyájunkat. És Isten azt akarja, hogy téged őtőle semmi ne válasszon el. Isten azt akarja, hogy a te életed Jézus kegyelmébe legyen megtisztítva, megmosva, megszentelve. És jöhess hozzá akadály nélkül, és befogadhasson ő az ő nagy-nagy atyai kegyelmébe, és a te életed örökre az övé legyen. Így jöjj majd. Engedd el mindazt, amit el kell, tagadj meg mindazt, amit meg kell tagadni, mert a bűnnel nekünk is meg kell tagadni a közösséget, és jöjj Jézushoz, amint vagy. Jöjj megterhelten, fáradtan, megtört szívvel, de őszintén bűnbánattal, és tiéd Jézus, tiéd a kegyelem, tiéd az örök üdvesség. Amen. Azt mondja a Pál apostol, hogy vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, úgy igyék abból a pohárból. Helyünkön maradva, bűnbánati imádságban csendesedjünk el Isten előtt. Hadd valljuk meg neked, Urunk Istenünk, hogy bizony életünk tele van gonoszsággal, bűnnel. Hadd valljuk meg előtted, hogy nincs olyan nap, hogy téged ne bántanánk meg valamilyen vétekkel, ne okoznánk szívednek méretetlen fájdalmat azzal, hogy a gonoszságot cselekedjük. Könyörülj rajtunk Jézus vérének érdemért, áldozatáért. Bocsáss meg, amikor a szívünk tudatosan választja a gonoszságot, vagy vonzódik a bűn gyönyörűségéhez. Könyörülj rajtunk, amikor ragaszkodna a mi szívünk a bűnhöz, a hamis utakhoz. Könyörülj rajtunk embereken, hogy lehet a mi életünkben kedves bűn is, amit dédelgetünk és szeretünk. Könyörülj rajtunk, hogy a szívünk tudja gyűlölni a bűnt, és tudjon szakítani tőled kapott erővel, kegyelmed által a bűnnel való közösséggel. Szeretnénk, Urunk, veled közösséget vállalni. És megköszönve, hálát adva, leborulva előtted azért a csodáért, hogy a mi gonosz életünkkel Jézusban te közösséget vállalsz. Hogy közösséget vállalsz a bűnbánó, megtört szívvel, a hozzád menekülővel. Közösséget vállalsz mindazokkal, akik nevered segítségül hívják őszintén. Vágyunk így jönni ma az Úr asztalához. Lélekben megújulni. Jézus vérének érdemért kegyelmet nyerni. Szeretetedben rejtek erre találni. Áld meg szívünket, imádságunkat, életünket. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg testvérek a mi hitünket is, és fennállva és fennhangon mondjuk el minden keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedte Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Mi hitvallástételünk után egyházunk gyakorlata szerint néhány kérdést intézek hozzátok, feleljetek ezekre hitetek szerint, lelkiismeretetek szerint, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek bűnesete folytán? Ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére értek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem mindazoknak a bűnbocsánatot és az örök üdvösséget, akik élő hittel hisztek az Úr Jézus Krisztus golgotai váltság halálában. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Hirdetem szeretettel, jöjjünk az Úr asztalához valóban imádságos, alázatos lélekkel. Az úrvacsora rendje a gyülekezet hagyományai szerint először a fal felüli padsor, aztán az ablak felüli padsor és végül a karzat. Szeretettel hívogatjuk mindazokat a más felekezetűeket is az úrvacsorai közösségbe, akik eljöttek közénk, és bár nem reformátusok, osztják a mi hitünket, hogy az üdvösséget Jézus Krisztus váltsághaláláért, vérének érdemért hitáltal kaphatja meg minden benne hívő bűnös. Tehát így, ha vannak más felekezetűek, katolikusok, baptisták, bárki, szeretettel hívjuk, várjuk az úrvacsorai közösségbe őket is. Az úrvacsora vétele alatt a 440-es éneket kezdjük el énekelni, testvérek. 440-es énekünk a 42. Zsoltár dallamára éneklendő. Jer, lássuk az Úr keresztjét. Keresztén testvéreim, ime így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, így éltek vele hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből a mai napon mi is így élhettünk vele. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama kegyelmétől és szeretetétől, amelyet hozzátok kijelentett és megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti nektek. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, erre vagytok elhívva az egy testben. Mielőtt megtérnénk hajlékainkba, testvérek, adjunk hálát az Úrnak az ő kegyelmért, helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged magasztalunk, dicsérünk, hogy minden megvallott bűnünkre elégséges a te kegyelmed, sőt, végtelen a te kegyelmed. A te áldozatod oly hatalmas, hogy fel se tudja fogni a mi szívünk, a mi elménk. Magasztalunk azért, hogy sok-sok bűnünket, ha megvalljuk neked, te azt megbocsátod, eltörlöd, lelkileg fehér ruhába öltöztetsz bennünket. Így magasztalunk téged a mai úrvacsoráért, a te igédért, amelyet erre a mai ünnepre adtál nekünk. Magasztalunk azért a kegyelemért, amelyet rajtunk megújítottál ma. és köszönjük a szívünkbe adott békességet is. Áldunk és magasztalunk örökké való szeretetedért. Hadd, hogy a mi szívünk valóban hadd tudja megbecsülni a kapott mennyei javakat. Adj erőt a téged követésre. Adj nekünk hűséget a megszentelődésben való kitartásra. Hadd, hogy a mi szívünkbe ott legyenek igéid, szívünk táblájára legyenek írva, hogy azok szerint éljünk engedelmességben, tisztaságban, hűségben. Adj erőt, hogy a földi vándorútat hadd tudjuk hűséggel végigjárni, és majd hadd várjon a földi vándorút után bennünket az elkészített mennyei haza. Légy velünk örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, az áldás vétele előtt a záró énekünket énekeljük. A 356-os dicséretünk, a húsvéti örömének 356-os dicséretünknek 4. és 5. verseit énekeljük. 356-os dicséret 4. és 5. verseit énekeljük az áldás vétele előtt. A naps, a föld, s minden mi él, ma bút örömmel felcserél. Fogadjuk az áldást. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Áldás még.